Görögországban idén július 1-től a váltott műszakban dolgozóknak lehetőségük van arra, hogy ne 5, hanem 6 napot dolgozzanak egy héten. A görög kormány a munkaerőhiányt akarja ezzel az intézkedéssel orvosolni. A fiatalok közül sokan kivándoroltak, a görög társadalom pedig egyre inkább előregszik. A 6 napos munkahét vállalása ugyanakkor azzal is járhat, hogy hamar motiválatlan lesz a dolgozó, emellett pedig kiégés és egészségügyi problémák is fenyegetik, mondta az Inforádiónak az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője. Erdélyi Dórát kérdeztem.
A 6 napos munkahét lehetőségét idén július 1-jével léptették életbe Görögországban. Nem vonatkozik minden munkakörre. Ott alkalmazhatják, ahol folyamatosan éjjel-nappal dolgoznak és váltott műszakot alkalmaznak. Ezen kívül azt is fontos látni, hogy a 6. plusz napért cserébe 40%-os pótlékot kapnak a dolgozók. Ha pedig vasárnap dolgoznak, akkor 115%-os juttatást kapnak az alapbéren felül. Érvek szólnak a 6 napos munkahét mellett és ellen is. A bevezetéskor a görög állam azt várta a 6 napos munkahéttől, hogy segít visszaszorítani a fekete foglalkoztatást, illetve még korábban nem minden munkavállaló volt teljes mértékben kompenzálva a túlórákért. Most azt várják tőle, hogy törvényi keretekbe helyezve a túlórát megfelelő juttatást kapnak majd a dolgozók 40 órán felüli munkavégzésért is. Gazdasági szempontok is szerepet játszanak abban, hogy 6 napos munkahetet vezettek be Görögországban, mivel csökken a görög népesség, idősödik a társadalom, de sok fiatal is elhagyja az országot, ezért csökken a munkaképes korúak száma. Ez pedig munkaerőhiányt és főleg a szakképzett munkaerőhiányát hozta el. A 6 napos munkahéttel pedig ez ellen igyekeznek tenni, hogy ezt a hiányt pótolják.
Nem túl nagy áldozat elvárni ezt egy generációtól, hiszen nyilván ugye ez egy generációra hárul, tekintve ugye, hogy sokan kivándoroltak, idősödő társadalomról van szó, ez egy generációnak a lehetősége. Milyen árnyoldalai vannak?
Igen, sokan tiltakoznak is ellene, mivel a 6 napos munkavégzésnek számos negatív következménye van, főleg a munkavállalóra nézve, de közvetetten így a munkáltatóra is, illetve a vállalatnak a teljesítményére nézve. A munka-magánélet egyensúlya nagy mértékben felborulhat 6 napos munkahét esetén, ez pedig visszaveti az egyénnek a jólétét. Ezen kívül a munkavállaló motiváltsága is csökkenhet, az elkötelezettsége a munka iránt, illetve sok negatív egészségügyi gondot is okozhat, kezdve a megnövekedett stresszfaktortól, esetleges kiégés lehetőségétől és kockázatától. Ez pedig a munkáltatónak sem éppen kedvező, mivel akkor több lesz a hiányzás, nagyobb lesz a fluktuáció, illetve a munkahelyi teljesítmény, a munkavégzés hatékonysága is kárt szenvedhet, ha nem pihenik ki magukat kellően a dolgozók.
Erdélyi Dórát, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. 2024 első 8 hónapjában a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma csak nem elérte a 11,4 millió főt, ami 18,6%-os növekedés egy év alatt. Az áruforgalom ennél is gyorsabban, csak nem 50%-kal növekedett és meghaladta a 184 000 tonnát, mondta az Inforádiónak a gazdaság stratégiáért, iparért és pénzügyi forrásokért felelős államtitkár. Lóga Mátét kérdeztem.
Kirobbanó formában van a reptér, azt kell, hogy mondjam, mivel a 2024-es teljesítmény az év első 8 hónapjában 18,6%-os növekedést mutat az utasforgalom, és közel 50%-os növekedést mutat az áruforgalom tekintetében. Ezzel pedig az év, amennyiben fennmarad ugyanez a nagyon jó dinamika, könnyen lehet, hogy minden eddigi rekordot megdönt a repülőtér teljesítménye. Összességében az elmondható, hogy 2024 első 8 hónapjában 11,4 millió fő utazott a repülőtéren keresztül, az áruforgalom pedig meghaladta a 184 ezer tonnát. Ez a teljesítmény, szeretném hangsúlyozni, hogy nem egyetlen kiugró hónap eredménye, vagy két nagyon jó hónap eredménye, hanem az év egészére levezethető ez a nagyon tendenciózus és dinamikus bővülés.
Melyek voltak a legkedveltebb úti célok tehát? Hová utaztak a budapesti repülőtérről jellemzően 2024. augusztusáig, ugye eddig vannak adataik?
London, Isztambul, Milánó, Párizs és Brüsszel. Ugyanakkor a nyári hónapokban azt látjuk, hogy megemelkedik a charter turizmus. 2024. augusztusában például Antália volt az egyik legközkedveltebb úti cél. Mindezen túl az új tulajdonosok és az üzemeltető közös célja, hogy a teljesítmény az tovább bővüljön, mind az áruforgalom, mind pedig a személyforgalom tekintetében. Célunk az, hogy 2030-ra 20 millióra, 2040-re pedig 25 millióra emelkedjen a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasforgalma.
Lóka Mátét, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkárát hallották. Jelentősen felgyorsult a közúti fuvardíjak emelkedése 2024 második negyedévében. A szállítmányozók többsége azonban nem tudja maradéktalanul érvényesíteni a költségeit, mert a jelenlegi gazdasági környezet nem támogatja a díjemelést, mondta az Inforádiónak a Digilo Consulting stratégiai tanácsadó cég ügyvezetője. Lajkó Ferenc hozzátette, a cégeknek legalább 5-6%-ot kellene emelniük ahhoz a díjaikban, hogy nullszaldóssá tegyék a működésüket.
Azt tudni kell, hogy a közúti fuvarozás most már közel egy éve veszteséges állapotban működik. A Q2-ben azt mértük, hogy az előző év azonos időszakhoz képest a nemzetközi fuvarozásban 12,2, a belföldiben pedig 19,1%-os volt a költségek növekedése. Ehhez képest a díjszint változás, amit át tudtok állítani, az 6,6, illetve 14,7%-os volt, ez utóbbi ugye a belföldi forrázásra vonatkozik, tehát látszik, hogy bár jelentős áremelést tudtak végrehajtani 24 Q2-ben az előző évhez képest, de még mindig futnak a pénzük után, tehát még mindig nem sikerült áthárítani a költségemelkedés egy részét.
Mi az oka annak, hogy nem sikerült áthárítani teljes mértékben a díjemelést?
Az oka az a recessziós helyzet, tehát nyilván azért a költségek emelkedése mellett ugye a díjak áthárítháthatóságát a kereslet kínálatnak a viszonya is meghatározza, tehát most már azért harmadik, negyedik, negyedéve azt látjuk, hogy nincs elegendő szállítani való, hiszen a gazdaság Magyarországon és Európában is ugye gyengélkedik, tehát így az áthárítás az jóval nehezebb, mint normál körülmények között, hiába hiszik el a megbízók és látják, hogy ezek a költségek valóban emelkednek, de hát nagy a verseny a fuvarpiacon.
Ez egyben azt jelenti, hogy ha a recessziós környezet megváltozik, és a gazdaság teljesítménye egy picit javul, akkor a fuvardiak is emelkedni fognak?
Bizonyára, hiszen ahogy mondtam, még nem tudták áthárítani teljes mértékben. Itt legalább egy 5-6%-nyi díjemelés az, ami hiányzik a nullszaldóhoz a fuvarozóknak. Tehát ezt biztosan be fogják árazni az elkövetkezendő időszakban. Még akkor is, ha a gazdaság nem élénkül, mert akkor kénytelenek lesznek a fuvarozók csökkenteni a kapacitásaikat, hogy minimalizálják a veszteségüket, és ha csökken a kapacitás, akkor ugye hamarabb kiegyenlítődhet a kereslet-kínálat, és ezáltal az árszint is.
Kell-e attól tartani, hogy ebben a helyzetben tönkre mennek azok, akik kisebb cégek, nincsenek tartalékaik?
Sajnos igen, ez elsősorban a kisebb cégeket, vagy a likviditás szegény cégeket veszélyezteti. Már most is vannak rá példák, ez azonban jövőben felgyorsulhat, hiszen eddig a fuvarozók alapvetően a kapacitásaik csökkentésével tudtak valahogy egyensúlyozni, de hát ez is véges, tehát vannak olyan cégek, akik főleg a kisebbek, akik ugye a következő kapacitás csökkentési lépés már a bezárást jelenti.
Lajkó Ferencet, a Digilo Consulting stratégiai tanácsadó cég ügyvezetőjét hallották. Azok a civil szervezetek, akik igényt tartanak 2025-től az SZJ 1%-ára, és korábban nem regisztráltak, még pár napig, egész pontosan szeptember 30-áig ezt megtehetik. Erre a Nemzeti Adó és Vámhivatal oldalán elektronikus úton van lehetőség, hívta fel a figyelmet az Inforádióban a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivője. Kis Péter Andrást kérdeztem.
Van egy nyomtatvány a 24.1.reg nevű nyomtatványt kell keresni a civil szervezeteknek. Ez egy 1% regisztrációnak a rövidítése, tehát 24 egyre nyomtatvány, amit be kell nyújtani elektronikusan. Most szeptember 30-áig azoknak a civil szervezeteknek, egyesület alapítvány az alapítványnak, amelyek szeretnének 2025-ben részesülni 1%-os felajánlásokból, tehát hogy 2025. május 20-áig érvényes SZTE bevalláshoz kapcsolódó rendelkező nyilatkozatokban őket meg lehessen jelölni, és ők ezt meg is kaphassák. Ez az a határidő. Egyébként azért is fontos még a szeptember 30-ai határidő, mert hogyha valaki esetleg kapott 1%-ot idén, tehát most 2024. május 20-áig benyújt a SZTE bevallások mellé érkező 1%-okról valakiket megjelöltek civil szervezetet, akkor most szeptember 30-áig fogja kiutalni a NAV ezeket az összegeket. Egyébként már, hogy melyik szervezet milyen összeget, mennyit kapott hány embertől, hány felajánlótól, ezek az adatok elérhetőek a NAV honlapján.
Hány civil szervezet regisztrált egyébként a NAV honlapján, tehát hánynak lehetett 1%-os felajánlást tenni?
Jelenleg több mint 33 ezer regisztrált civil szervezet van, tehát nagyjából 33 ezerre lehetett. Minden évben más és más. Minden szervezet igazából saját maga dönti el, hogy szeretne kapni, úgyis utána vannak elszámolási kötelezettségek. 4 feltételt kell teljesíteni annak a civil szervezetnek, aki egyáltalán regisztrálhat és felkerül a NAV honlapján található regisztrált civil szervezeteknek a listájára. Egyrészt, hogy közhasznú tevékenységet kell végeznie, és erről nyilatkozniuk is kell. A másik, hogy a bíróság legalább a rendelkező nyilatkozat évét megelőzően 2 évvel már nyilvántartásba vegye, tehát ne egy friss alapítvány egyesület legyen, tehát hasznizük már működjön. Okiratban kell megfelelően működnie, ahol egyébként vállalják is, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytatnak, és ez benne is van az okiratukban, illetve hogy belföldi székhelyűnek kell lennie. Hogyha ez megvan, akkor ők regisztrálhatnak most szeptember 30-áig, és onnantól kezdve 2025-ben már kaphatnak 1%-os felajánlást.
Kis Péter Andrást, a NAV szóvivőjét hallották. Gyenge, közepes lesz az idei körtetermés Magyarországon, az aszály nem kedvezett a gyümölcs érésének, így az sok helyen apró maradt, mondta az Inforádiónak a Fruitweb elnöke. Apáti Ferenc azt is közölte, hogy a klimatikus viszonyok egyre kevésbé felelnek meg annak, hogy megérje körtét termeszteni Magyarországon.
Az idei aszály, illetve forrósága az minden gyümölcs termésére kedvezőtlenül hatott, így a körtére is. A körte különösen nem kedveli a meleg, aszályos, száraz időszakokat, sokkal inkább felel meg neki például egy holland klíma, ahol mérsékelten meleg az időjárás, magas a páratartalom, sok a csapadék. Alapvetően ez a fő ok, talán még a tavaszi fagykárok is belejátszanak, bár azok nem voltak idén számottevőek. De azt hiszem, hogy összességében a legnagyobb gond, és ami miatt évről évre viszonylag alacsony körtetermésről kell beszámolnunk, az, hogy folyamatosan öregszenek az ültetvények, romlik a kondíciójuk, egyre kevésbé alkalmas ez a klíma a körte termesztésére, így egyre kevesebb a jó ültetvény, ahonnan étkezési minőségű körtére számíthatunk.
Mégis, hogyha a minőséget, illetve a mennyiséget nézzük, akkor milyen lesz az idei körte termés?
Egy gyenge közepeset mondanék, nehéz számokban értékelni. 4-5 évvel ezelőttig rendszerint azért egy 25-35 ezer tonna körüli termést előállítottunk. Az utóbbi pár évben inkább 15-20 ezer tonnás termésekről kell beszámolni, és ebben az évben is itt lesz a termés. De attól tartok, hogy ahogy időben megyünk előre, és öregszenek az ültetvények, és nincs elegendő megújulás, körte ültetvény újratelepítés, mert ez a klíma már nem alkalmas a körtére, úgy egy csökkenő terméspotenciállal kell szembenéznünk, tehát minden évben folyamatosan kisebb termésről fogunk számot adni, attól tartok.
Az aszály az közvetlenül a minőséget hogyan befolyásolja, tehát milyen lesz tőle a gyümölcs? Kevésbé lédús?
Öntözött ültetvényekben a lédús jelleg érdemben nem változik, bár ez az aszály légköri aszály és talajaszály nem használ a hús konzisztenciájának sem, inkább az apróbb gyümölcsméretekben ütközik ki ez az aszályos meleg időjárás, amikor napközben 35-38 fok van, éjszaka is 20-25 fok fölött van a hőmérséklet, akkor egyszerűen érdemi gyümölcsméret növekedés nincs. A körténél kevésbé játszik szerepet, de például egy almánál még a színeződés is nagyon negatív és hiányos egy ilyen aszályos meleg időszakban.
Az árak esetében mire lehet számítani?
Jelen pillanatban 700 és 1000 forint között látjuk az étkezési első osztályú körtét a boltok polcain. jellemzően inkább a 7-800 forint magasságában. Én azt gondolom, hogy ez a következő hetekben vagy 2-3 hónapban nem változik. Aztán december, január körül, ha majd érzékelhető lesz a piacon egy áruhiány, mert nem csak Magyarországon, hanem Európában is gyengébb volt a termés az átlagosnál, akkor elképzelhető, hogy valamikor december vagy inkább januártól lesz még további áremelkedés.
Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallották. Bár már megjött a csapadék, sőt szeptember közepétől monszunszerű eső zúdult egész Magyarországra, a hosszú aszályos nyár még mindig érezteti hatását a mezőgazdaságban. Éppen ezért azt még nem lehet megmondani, hogy milyen lesz az idei diótermés, mondta az Inforádiónak a Fruitweb szakmaközi szervezet gyümölcstermesztésért felelős alelnöke. Takács Ferencet kérdeztem.
Sajnos a gyümölcstermesztés kültéri tevékenység, és így közvetlen hatással van a klíma minden egyes gyümölcsfára. Nem csak a közvetlen hatásokra gondolok, a túl nagy melegre, a UV sugárzásra, a koratavaszi fagyokra, a jégesőre, amelyek mind-mind megkeserítik az életünket, hanem a változó klíma, változó rovarfaunát okoz, változik a kórokozóknak az életciklusa. Olyan gomba és baktériumos betegségek jelennek meg, amelyeket vagy régen elfelejtettünk, vagy még nem voltak őshonosak Magyarországon, és az utóbbi években nagyon nagy károkat okoztak a magyarországi dió ültetvényekben. Valamint meg kell említenünk ugye a dió burok fúró legyet, ami szintén a keletről nyugatra terjedő rovar invázió miatt most már itt van az ország egész területén, is komoly károkat tud okozni.
Jelenleg hány hektáron folytatnak diótermelést, hány hektáron vannak dióültetvények, és csökken-e a dióültetvények területe?
A dióültetvények területe dinamikusan növekszik. 10 évvel ezelőtt 6000 néhány száz hektáron termesztettünk diót, és a tavalyi évi statisztikai adatok megmutatták, hogy már 9000 hektár fölött van a diótermőterület, ami azt jelenti, hogy több mint 3000 hektárral nőtt 10 év alatt az ültetvényfelület. Ez több mint 30%-os növekedés. Csak hogy érzékeltessem a jelentőségét ennek a számadatnak, az alma és a medgy után jelenleg a dió a legnagyobb felületen termesztett gyümölcsfajunk, megelőzte a szilvát, a körtét.
Milyen lesz az idei diótermés?
Azt gondoltuk, hogy túl nagy probléma nincs, hiszen a dió egy viszonylag későn fakadó növény a gyümölcsfajok között, így elkerülheti azokat a tavaszi fagyokat, amelyek néha azért csökkentik a termésmennyiséget. Az idei évben lokálisan azért sok helyen volt késői fagy, ami károkat okozott, de most is számíthatunk egy közepes jó termésre, úgy gondolom, hogy nem lesz dióból hiány, viszont az, hogy ez a rendkívüli szárazság, ami már több mint egy hónapja tart, hogyan fogja befolyásolni a termés mennyiségét és minőségét, ez még éppen előttünk áll a következő heteknek a kérdése, hiszen azt várjuk, hogy ez az eső megérkezzen, ez nagyban segíti a külső zöld buroknak a felrepedését, és utána kezdődhet a dió összegyűjtése, a dió szüret, és ott fogjuk látni azt, hogy milyen minőségi és mennyiségi paraméterek jellemzik majd az idei évi diótermést.
Takács Ferencet, a Fruitweb alelnökét hallották. Lezárultak a nyári fogyasztóvédelmi akciók, a szakemberek közel 400 vendéglátóhelyet ellenőriztek, és 38%-uknál találtak hiányosságokat a vizsgált 100 közterületi vagy alkalmi árusnál, ez az arány 28% volt. A fesztiválokon vizsgált 66 egység esetében pedig minden ötödik árusnál volt felfedezhető valamilyen jogsértés. Az ellenőrzött 76 személy taxiszolgáltató esetén a kifogásolási arány 8% volt, de azokban az esetekben, ahol próbautazás is történt, ez az arány megközelítette a 17%-ot, összegezte az Inforádiónak a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsosa. Eitmann Norbertet kérdeztem.
A fogyasztóvédelme egészében fokozatosan ellenőrzi kiemelt jelleggel a kereskedelmi egységeket, vendéglátóhelyeket. Nyáron pedig ez azért bír különös jelentőséggel és kiemelt jelentőséggel, hiszen olyan helyeken, olyan eseményeken is részt veszünk, akár családilag, akár barátokkal, ismerősökkel, amelyek az év több egészében nem valósulnak meg. Gondolok itt elsősorban a fesztiválokra, különböző sportrendezvényekre, szabadidős tevékenységekre, és ezért kiemelten fontos, hogy a fogyasztóvédelem ott is jelen legyen. Kifejezetten vendéglátó egységeknél közel 500 helyen jelentek meg a fogyasztóvédelmi kollégák, a fogyasztóvédelmi hatósági hatáskörben járó kormányhivatalok munkatársai egyébként, de ezen felül taxikat is, fesztiválokat, kiárusítással foglalkozó alkalmi egységeket is ellenőriztek, illetőleg ott voltak kalandparkokban, vidámparkokban, szabadidőparkokban, és a játszótereket is folyamatosan ellenőrzik. A kifejezetten vendéglátó egységekben körülbelül 38% a kifogásolási arány, tehát 38%-ában az ellenőrzésekben a kollégák találtak valami kivetnivalót. Itt nem kell azért hál' Istennek eszméletlen nagy dolgokra gondolni, ilyenekre gondolok, hogy az egységár nem volt megfelelően feltüntetve, a vásárlókönyvét nem biztosították, de ezekben is természetesen el kellett járni a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársainak, hiszen a célunk az, hogy a magyar fogyasztók, a magyar állampolgárok mindenfajta védelmet megkapjanak, amelyet a jogszabályok biztosítanak számukra, és ezekben az esetekben is természetesen felléptek a fogyasztóvédelmi hatóság munkatársai.
Azért ez a 38%, ez viszonylag nagy szám. Milyen következményekkel járt ez?
Az elsődleges következményben, ahogy említettem, nem kirívóan nagy jogszabálysértések. Ezek azok a figyelmeztetések. Amennyiben súlyosabb jogszabálysértés is megvalósul, akkor bírságok kiszabására is sor kerül. Ez is megtörtént egyébként számtalan esetben. Ahogy ezt említettem, hogy éppen azért, mert jogszabályellenes magatartások száma még mindig nem elég alacsony, nyilván akkor lennénk megelégedve, ha ez nulla lenne, ezért folyamatosan egész évben folytatjuk ezeket a vizsgálatokat, és a kereskedelmi egységeknél ott leszünk a fogyasztóvédelmi munkatársakkal együtt.
Eitmann Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium főtanácsosát hallották.